szegény mókusarcú decsi. Nem értettük, mi történt szegény mókusarcú decsivel, hiszen nem ő volt az egyetlen, akinek a szülei elváltak. Igaz, rajta kívül senki nem volt köztünk, akinek az egyik kezén a vállóper után hosszúak lettek volna a körmök, a másikon pedig rövidek. A főedző persze, a mesterünk, egész egyszerűen úgy tett, mintha nem emlékezne sem rá, sem a fele más kezére. Decsi mindig egyenesen a zeneiskolából esett be az öltözőbe. A szülei képtelenek voltak megegyezni a külön órákról. Az anyja a gitározáshoz ragaszkodott, az apja pedig, aki korábban tornász volt, a sportoláshoz. Decsi a gitárja tokjából először is elővette a cigarettás dobozt, amiben a híres újvédőit hordta magával minden kedden és pénteken. Fölállt az öltözőpadra, és miközben azzal a kezével, amin hosszúak voltak a körmök, megkapaszkodott valamiben, azzal a kezével, amin pedig rövidek, óvatosan föltornázta a gitárt a kalaptartóra. Nem ő volt az egyetlen, aki a srácok közt gitározni tanul, de egyedül ő nem használhatott pengetőt. Tudtuk, hogy Decsi évek óta vágyik egy fából készült pengetőre. Mikor csere útján végre hozzájutott egy fa erezet imitációs műanyaghoz, az anyja állítólag ripityára törte egy merőkanállal. Szegény Decsi még csak a vetközéshez kezdett hozzá, amikor mi már felöltözve, dideregve, mesztelen lábfejünket a dzsudógi alá húzva vártuk a sípszót. Decsi összehajtogatta a ruháit, aztán párhuzamos állásban a pad alá tolta az utcai cipőjét, ahogy mi mindannyian. Bár azt, aki másképp csinálta, nem engedték tatamira a segédedzők, a történtek fényében azért mégis furcsának találjuk, hogy valaki, aki Decsi sorsára jutott, egész gyerekkorában zokszó nélkül betartott minden előírást, és még a segédedzők ellen sem lázadozott sosem. Ezek a segédedzők időnként az öltözőbe somfordáltak, és gyakorlás közben kilopták a kabátunkból a zseppénzt vagy a narancsízű pezsgőporos flakont. Amikor a minap fölfedeztük Decsi elgyötört arcát a lapok hasábjain, kiderült, hogy a segédedzők nevét egyikünk sem képes fölidézni. Csak arra emlékeztünk, hogy a mester azért dugott a szájukba sípot, mert ezek az állásukból elbocsátott csónakház felügyelők meg uszodai kabinosok összekeverték a vezényszavakat, és Toketa helyett olykor azt kiabálták Yoshi, Yoshi helyett meg, hogy Toketa. Decsi belebújt az apjától örökölt atléta trikóba, amin közelről még kivehető volt a Honvéd leltári bélyegzője. Kifakult, kékesen derengő szívtájéki karika. Irigyeltük őt ezért a honvédos trikóért. A sárga övesek szekrényéből elővett egy szürkére mosódott dzsudogit, aminek a ruha címkéjébe bele volt varva a monogramja. A monogram, amit évekkel később az újságok címlapján láttunk. A fehér öveseknek még nem járt saját dzsudogi, neki már igen, ezért is irigyeltük. Decsi felöltözött. Fölcsapta a cigarettás doboz fedelét, kiszórta az új védőket a tenyerébe, és elkezdte a híres pepecselést. Voltak, akik viszonyogtak ezektől a gyűszű formájú raktapaszból készített sapkácskáktól. Miközben Decsi a kész feje a kinyújtott ujjai fölé görnyedt, láttuk, hogy az öve a földre lóg. Többek között ez, meg még a merőkanál jutott eszünkbe, amikor később megpróbáltuk őt megérteni, vagy legalább összekötni a gyerekkorát és a felnőtt éveket egy folytonos vonallal. Egyébként természetesen nem Decsi volt az egyetlen, akinek az anyja nem tűrt meg tiltott tárgyakat a lakásban. Rajta kívül viszont senki nem szemlélte az anyai hajtóvadászatokat ilyenféle egykedvű beletörődéssel. Néhányan megpróbáltuk fölnyitni Decsi szemét, fellázítani a segédedzők meg a feje fölött acsarkodó szülei ellen, de ő még akkor is csak az új védőit simogatta, amikor egy edzés után az öltözőben észrevette, hogy az asszisztensek kilopták a zsebéből a borítékot, amibe az anyja a zeneiskolai, az apja a sportköri térítési díjat tette. Ha a szüleink olykor-olykor szót emeltek a tornaklub igazgatóságán a lopások miatt, a főedző köröm szakadtáig védelmezte a segédeit. Pedig mire elhangzott a szóremáde és véget ért az edzés, a segédedzők ajka sárgára színeződött a nyelvükre szórt, ínyükbe dörgölt narancsos limótól. Decsi az otthon fabrikált gyűszűket frissen vágott leukoplasz csíkokkal erősítette az ujjaihoz, hogy edzés közben sem mozduljanak el. Azt beszélték, hogy az anyja manikűröshöz járatja körömépítésre, mert a pengető kézen gyakran berepedeznek a körmök. Decsi szorosan, légmentesen tekerte az ujjára a leukoplasztot, aztán egy-két határozott rántással a fogával szaggatta el. Amikor később, a legtöbbünknek már családja volt, megláttuk őt az újságban fokhíjasan őszülő halántékkal, biztosra vettük, hogy éppen azokat a fogait vesztette el, amelyekkel a leukoplasztot tépdeste az öltözőben. Jól emlékszik minden fehér és sárga öves, hogy Decsi néhány foga már akkoriban is kilazult és előre merett. Amikor aztán riadóláncban értesítettük egymást, hogy Decsi vizsgálati fogságba került, és összegyűltünk az edzőteremhez közeli sörkert futóbabos lugaksában, elsőként tehát a gyászkeretes körmök, a raktapaszból eszkábált újvédők, a csípő mellett himbálódzó citromsárga öv ötlött eszünkbe. Meg persze a merőkanál, ami szétzúzott egy bonyodalmas csere útján megszerzett fa erezetes plektrumot. Tisztában voltunk vele, hogy amit tudunk, nem magyaráz meg semmit. Hiszen nem Decsi volt köztünk az egyedüli, aki abba a helyzetbe került, hogy ki kellett oltania egy ember életét, rajta kívül azonban senkit sem ismertünk, aki idegent ölt volna meg. Valakit, akit azelőtt sohasem látott. Egy járókelőt. Elhívtuk ebbe a futóbabos sörözőbe egykori főedzőnket is. Kezébe nyomtuk az egyik plegykalapot, aminek a címlapján elmulasztották kitakarni Decsi arcát. A mókus arcot, amiből kiestek a mókus fogak. A mi javíthatatlanul naív judómesterünk a futóbab szőröcskés termésével babrált, miközben megindultan ismételgette, hogy ő ezt az alakot nem ismeri. Meg hogy az ő tanítványai nem ölnek kosivazával.